kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 10 perckor, egy hetes egészségügyi rövidzárlat után én már felépülve köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel a kedves hallgatókat. Ebben a műsorban jobbára politikai és közéleti hírek szoktak elhangzani, nem túl rózsásak az utóbbi időben. Ezúttal kivételt teszünk, és egy héttel ezelőtt beütemezett kötelezettségnek teszünk eleget. Nagyon kedves vendéggel a stúdióban, akinek a kiléte hamarosan kiderül. Most viszont visszautalnék egy szeptember elejé ünnepi rendezvényre, mert hogy ünnepelni szoktunk, jobbára forgatagok vannak, vásárok vannak, dínomdánomok vannak, a meghitt tartalommal teli ünneplések sorozata az talán ritkább. Nos, egy ilyen ünnepi alkalomra került sor szeptember 12-én Csíkszeredában a Magyar Köztársaság főkonzulátusán, amikor is augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából 11 erdélyi személyiségnek adományozott állami kitüntetést Áder János, ezeket a kitüntetéseket vehették át a tisztelt kitüntetettek szeptember 12-én kedden, tehát Csíkszeredai főkonzulátuson a Lázárház eskütermében. Röviden felsorolnám a névsort, természetesen, hogy ez nem rang szerint van, hanem a sajtóhírek szerint, úgyhogy már is mondanám, hogy a kitüntetettek sorában Táncos Vilmos néprajzkutató, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének egyetemi tanára szerepelt, aki a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét kapta. Kis Jenő, a Sepsiszentgyörgyi Bodh Péter megyei könyvtár volt igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapítója és tiszteletbeli elnöke, aki a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át. Ugyanebben az elismerésben részesült Szilágyi Árpád, a volt Politikai Foglyok Szövetsége Hargita megyei szervezetének elnöke, Magyar Arany Érdem kereszt elismerést kapott dr. Ambrus József, a Hargita megyei mentőszolgálat Székelyudvarhelyi mentőállomásának főorvosa, és Bodó György, gyímes középloki plébános. Deák Gyula Levente, Háromszék táncegyüttes igazgatója, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke, és Gráma János, a volt Politikai Foglyok Maros megyei szövetségének titkára szintén Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át. Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült Sándor Csaba Lajos, a Balánbányai Tanulókháza néptáncoktatója, koreográfusa, az Ördögborda Néptánc Együttes alapító vezetője, valamint Székely Ernő, Csíkszent Király Község polgármestere. Tóth Sándor, pedagógus, a Marosvadási Hajdina Néptánc Együttes alapítója is Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült, míg Demeter Irén, református vallástanár, Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Áder János, magyar köztársasági elnök. És a 11 elhangzott név közül rögtön rájöhettek, hogy egyedüli hölgyként Demeter Irén, marosvásárhelyi református vallástanár neve szerepel ezen a kitüntetettek listáján, aki itt ül mellettem a stúdióban. És engedtessék meg nekünk, hogy tegeződjünk, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Irénke Isten hozott, és mindenek előtt gratulálok, köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
11 név szerepelt a rangos elismerések átvételi lajstrumában, egyedüli hölgyként szerepelsz ezen a lajstrumon. Ez hátrányt jelent, megkülönböztetést jelent számodra, vagy hogy értékelted ezt a magasrangú elismerést?
Hát nagy kitüntetésként, és ez adta azt a lehetőséget, hogy itt lehetek. Gondolom ezért hívtál meg engem.
Mindenképpen. De én többet tudok rólad, és valószínűleg, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy többet tudok, mert hogy egy hosszú pályafutásnak az eredménye ez, elismerése, és talán az is lehetne ennek a beszélgetésnek a mottója, hogy épp testben, épp lélek, ahogy a bölcsek szokták mondani, mert hogy amellett, hogy egy egész más pályát kezdtél, a végeredmény, ugyebár a lelki táplálék, a lelki gyakorlatoknak az előtérbe helyezése lett, és akkor már is elmondom a hallgatóknak, hogy élőben vagyunk, tehát kérdésekkel, hozzászólásokkal folyamodhatnak hozzánk, már is megismétlem az elérhetőségeket, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 03 06 65 42 44 44-es. SMS-eket a 07 0 2 7 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és élni fog hamarosan e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most így utána számolva, tehát 2017-ben vagyunk, végső soron ezt a pályát te rögtön a rendszerváltás után kezdted, erről a pályára léptél, ugyebár a hitoktatói és hát a vakációs Biblia hét szervezése kapcsán erre egy picit később térünk rá, de alapvégzettséged az egészen más. Egy kőkemény, reál ágazat, mégpedig matematika tanárnő vagy. Tehát hogy lehet a kettőt összeegyeztetni? Az ember így, mikor meghallja, hogy Demeter Irén matematika tanárnő, de vallásoktatói, illetve a lelki gyakorlati pályafutásért kap magasrangú magyar állami érdemrendet, akkor úgy elgondolkodik, hogy a két dolog az külső számára teljesen ellentmond egymásnak, a két különböző terület.
Miközben diplomás fazekas mester. Jó, akkor visszamegyek oda nagyon-nagyon régre, hogy volt egy kislány, aki nagyon sok mindenről álmodozott annak idején. Én 1984-ben végeztem a régeni 2-es számú ipari liceumban, matematika informatika osztályban, és hát nagyon jó voltam, elég jó voltam, bocsánat, matematikából köszönhető a kedvenc Máté Márta tanárnőnknek, és jó voltam magyarból, és volt hát egy református lelkészi apám, nagyapám, és egyéb családtagok is lelkészek voltak nálunk, egy ilyen hátterem, és hát számomra úgy nagyon természetes lett volna, hogy a humán pályán kezdjem az életemet, de hát ne felejtsük el, hogy ez ugye 84-ben volt, amikor akkor szüntették meg a pszichológia kart, a teológiára már nem vettek fel lányokat, még lett volna a magyar, de azt mindjárt tudtuk, hogy annak idején nagyon-nagyon nehéz volt az, hogy hogyan kezd az életedet, hogy kihelyeznek valami nagyon-nagyon nehéz körülmények közé, meg valahogy az irodalom tanítás az azért úgy nem vonzott engem, és akkor volt a másik alternatíva, a matematika. Ez számomra pont olyan otthonos volt, valahogy olyan, mintha két komponensű lenne az én természetem, az ész, a gondolkodás, a logika és értelem, és az érzelmek, elég emotív vagyok, meg nagyon lelkesedő dolgokért, és valahogy, illetve az ész és a kéz, a tevés és a gondolkodás, tehát valahogy, ha nem volt az egyik lehetőség, akkor jött a másik.
Említetted a családi hátteret. Azért elmondom, bizonyára nagyon sokan tudják, hogy Demeter Irénket tulajdonképpen Varga László, jeles református lelkipásztornak a lánya, és 89 előtt azért a család megfigyelés alatt állt, mert hát édesapát sajnos jó néhány évet börtönben töltött el az 56-os események után, úgyhogy nem kecsegtetett túl nagy reménnyel az, hogy akár rendszerváltás után közvetlenül ilyen pályára lépél, legalábbis mondom, külső szemlélő számára.
Igen, igen, csak hát ugye erre mondjuk, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és hogy amire ilyen feladatra elhívott, vagy megteremtett téged, az arra oda is vezet, és hogy valahogy én talán nem félek a Varga betűktől az apám neve miatt sem, mert ő is elég sok Varga betűt írt le. A mi családunk életében egy hatalmas különbözőséget jelentett ez a megfigyelés. Igazából egy mai eszemmel és így a neveléssel való tanulmányaim után úgy nőve fel, hogy nagyon-nagyon pici korunktól, tehát azt hiszem, amióta beszélni tudtunk, anyámnak a szavaitra emlékszem, hogy gyermekek, mindig így mondta, gyermekek, vigyázzatok, hogy mit mondtok el abból, amit a házban hallotok, mert másnap apátokat viszik el. Tehát ez egy olyan óriási lehetőség, lelki teher volt a szavak súlyának az időbeni felismerése, annak a felelőssége, hogy nem bezárjuk a gyereket, vagy nem a tévé elé ültetjük, hanem részt vesz a családban, tud mindenről, de mérlegelnie kell, hogy ebből mi az, amit kivisz, mi az, kinek mit mond el, és azt hiszem, hogy ez a felelősségtudat az én egyéniségemet nagyon-nagyon meghatározta, és nagyon formálta.
89. decemberre, az nem csak az ország lakosságának életében, hanem a te életedben is óriási nagy változást jelentett, mert amint megtörtént a rendszerváltás, 180 fokos fordulat következett be a matematika talán Irénke életében, és első induló évfolyammal végezted el a Kolozsváron Református Teológiai Intézetben a hitoktató szakot. Azt említetted, hogy korábban, tehát nem lehetett, mert hölgyeket nem vettek fel az utolsó kommunista években.
Igen.
Megnyíltak a kapu ezek szerint, a rendszerváltás együtt, és akkor te rögtön be is kopogtál.
Hát nem kopogtam, én sprinteltem, azt hiszem, mert ez olyan volt, mint amikor egy nagyon magas nyomású edénynek leszedik a tetejét, és akkor így robbant minden. Tehát ez nem csak én voltam, így mi a teológián, a lelkész képzésben is ez volt, csak nekem ugye akkor már családom volt, és azért maradt nekem, vagy maradt, hát azért alakult így ez a hitoktatós dolog, de hogy mi nagyon sokan kezdtük, és a ma hitoktatóknak azt hiszem, hogy még mindig több, mint fele, azok a nagyon-nagyon elhívott és nagyon lelkes emberek, akik tulajdonképpen utat tapostunk. De azért nagyon nehéz volt minden tapasztalat nélkül tanulni magát a formát, a struktúrát, a teológiából átvinni, átvitték a bábesbolyaiba, három év helyett ötöt végeztünk, háromszor vizsgáztunk, nagyon-nagyon nehéz volt, de nagyon szép volt.
Hogy lehetett akkora sikert elérni, hogy egy ilyen pálya elején, imádom 91 és 98 között olvasom a Laudációból, már a Maros megyei református hitoktatók módszertani körének vezetője lettél.
De ez nem siker. Én ezeket, az én pályámat nem sikerként élem meg, hanem feladatként fogtam fel, és az, hogy becsülettel dolgozol, annak valahol előbb-utóbb meglátszik az eredménye. És ez nem siker vagy nem siker. Tehát ez volt, mentünk, tettük a dolgunkat, és a Jóisten megáldotta, mert hogy azt tetted, amit kellett tegyél, amire voltál kitalálva.
Az igaz, hogy 89 előtt szóba se jöhetett a vallásoktatás az iskolában, de erre lehetőség adódott. Na most azt nem tudom egészen pontosan, hogy szembesültél-e idősebb kolléganővel. Igaz, hogy hát nem volt honnan idősebb kolléganő. Ezt azért kérdem, mert akkor rögtön előjönnek a nagy felszabadulás után, úgymond a generációs problémák is. Találkoztál ezen is, mint ilyen ilyesmire.
Hát ez nagyon érdekes volt. Mi ketten voltunk annak idején kiváltságos helyzetben. Makkai Márta kolléganőm, ő kémia szakos volt, és egy pár évvel idősebb volt, mint én, és mivel nem volt akkor hitoktató egyáltalán, de a hitoktatást már bevezették, elfogadták, taníthattál, akkor úgyha igazoltad, hogy már tanulsz. De ez csak az 1-8 osztályban volt. Liceumban viszont csak tanári diplomával taníthattál. És mivel kettőnknek volt csak már meg a tanári diplománk, ezért mi a liceumokat mi fettük le ketten. Tehát én a Bójait kezdtem, és a pedagógiai liceumot, ő pedig valószínű, mivel ő akkor már a kémiában itt a városban tanította, akkor ezeket inkább az ipari iskolákban tanított, és akkor ez nem volt kérdés, hogy ezeket a liceumokat mi kezdjük. Tehát nem volt ez egy...
Jött egy újabb sikerélmény, ha szabad így nevezni, 93-hoz csatolódik, amikor is találkoztál a hollandiai Cohen alapítvány tagjaival, és egy közös kezdeményezés kapcsán megindult az a, hát nem is tudom minek nevezzem, és arra kérlek, hogy pontosítsam, hogy játékos hitoktatás gyerekek számára, vakációs program, vagy mindkettő, vagy hogyan lehet ezt a mai napig is népszerű rendezvénysorozatot elnevezni, amely szűk körben talán, ha jól emlékszem, akkor itt kezdődött Marosvásárhelyen a
Cserealai
református község keretében. De olvasom azt, hogy most már egész Kárpát-medencére határon túl átnyúló ágai vannak, és fantasztikusak azok a számok, hogy hány gyerekkel kezdtétek, és most jelen pillanatban hány fiatal vesz részt ezeken a vakációs bibliai képzéseken, és amúgy az egész hitoktatási képzésben, szóval több százezer.
Igen.
Tehát hogyan indult ez a képzés? Játékos, vakációs foglalkozásként, vagy komoly oktatásként, vagy egyáltalán miként indult el ez a program?
Igen. Eszembe jutott egy régi képen, miközben beszéltél. Az, hogy előre jussál, kétféle módon történik. Tehát előre, ahhoz, hogy előre haladjál, mindenképpen valahonnan erőt használsz fel, ugye? Nagyon sokan úgy haladnak előre, hogy ugye így a könyökükkel hátrafele lökik azokat, akikkel mennek együtt, vagy akik aztán mögöttük vannak, és ebből a lendületből tudnak ők előre haladni. Vannak olyan emberek, akik viszont elől haladnak, amiatt, mert erősek, és úgy tudtam sokszor elképzelni, hogy a hókotrók, ahogy mennek előre, és ő ezzel az ekéjével bele veselkedik így a hóba, és akkor a hó az úgy két oldalra megy, és akkor a többiek mennek ebben a nyomban. És én azt hiszem, hogy mi ilyenek voltunk, nem csak személy szerint én, hanem ez a generáció. Tehát mi, ugye megnyíltak a határok, Áli és Erika, Áli Júriánsz és Erika Stoffer, a szép nevük, ez két hölgy volt, nagyon-nagyon erős két hölgy volt, akik már 89 előtt olyan 7 évvel kezdtek idejönni, sok veszélynek kitéve kezdték, ugye voltak így a biblia segélyek, meg egyebek, és akkor, amikor végre kinyíltak a kapuk, akkor ők már ugye a tapasztalatuk alapján jöttek, és ők látták azt, hogy erre van szükség, mert ugye a lelkészeknek a képzése megvolt, de a hitoktatásban, az intézményes egyházon kívüli hitoktatásban nem volt. Tehát ők hozták ezeket a módszereket, amik Hollandiában már jól bejáratott módszerek voltak, és 91-ben és 92-ben ők már képzéseket tartottak, főleg önkénteseknek, ugye meg a hitoktató tanulók közül nagyon sokan bekapcsolódtunk. És akkor, mikor már ugye kezdtük ezekkel, hogy kialakult ez a csoport, és akkor mondták azt, hogy hát van ez a Biblia 7-es program lehetőség, nem szeretnénk-e ebbe bekapcsolódni, és akkor kezdtük el 93-ban az első, de ugye Erdélyben, tehát ők a kapcsolati hálójukat használták fel, Erdélyben volt Nagyvárad, tehát Parciumban Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, de ugyanebben az időben már volt egy Kárpátalján, egy a Felvidéken és egy Magyarországon. Tehát ők így szétszórták ezt a programot, és akkor mindenik régió, vagy régi történelmi régió elkezdett ugye a maga módján fejlődni, a maga útján fejlődni. Az elején fordítottuk ezeket a programokat, és akkor, ahogy nőtt ez a szám nálunk itt, ez csodálatos volt, hogy mivel mi a katolikus és unitárius kollégákkal együtt dolgoztunk iskolában. Hú, van egy jó programotok, mi megkaphatjuk, és akkor Erdély, hát amúgy is hol lehetne más, hol, mint Erdélyben ez a nagy közös munkálkodás, ez az ökuménikus gyönyörű munka, ami mind a mai napig így folyik, akkor a program ment, és úgy szükség volt arra, hogy meglegyen egy intézményes kerete, így lett aztán meg 2005-ben jegyeztük be a Cohen alapítványt, aminek az a neve, hogy keresztény oktatásért és erkölcsi nevelésért. Hogy mi tulajdonképpen a Biblia 7? Tehát most gondold el, ugye meglettek a programok, meglettek az iskolai programok, aztán van ez a hosszú vakációs szünet. És akkor a operáció ideje alatt, hát mai napig vannak olyan kis falvak, vagy olyan egyszerű gyerekek, akiknek nincs lehetősége arra, hogy ő elmenjen, kurzusokra menjen, ijásztáborba, meg most csak mondok valamit, tehát bármi más legyen az, és akkor jött ez a program, ami egy nagyon-nagyon komplex vakációra kitalált program, 5 napon keresztül egy felépített tanítás, bevezető játékokkal, jelenetekkel, színes ceruzákkal, kézi munkákkal, most már tényleg dramatizálva, kivetítővel, csapatjátékokkal, egyéni feladatokkal, tehát azért nehéz meghatározni, hogy mi ennek a műfaja, mert ennyire nagyon komplex ez a hitoktató csomag tulajdonképpen.
És volt egy óriási előnye, hogy nem kizáró jellegű volt azt, hogy csak protestáns gyerekek vehettek benne részt?
Most egyrészt nem, tehát oda jöhettek, hozta egyik gyerek a másikat. Volt olyan az Uniri negyedben, román csoportot kellett csinálni, mert ott azok voltak, és jött 30 román gyerek, úgy hirtelen észrevették a kollégák, hogy ezek csak ott tátognak, nem énekelnek, akkor pak, gyorsan jött, és akkor románul mondták el a történetet. Mindenképpen, ami a lényege az, hogy hogyan van ez a program, a program szellemisége. Az, hogy ez nem egy református program, vagy nem egy katolikus program, hanem ez a Bibliát tanítja. Isten szeretné a gyerekekhez közelebb vinni, tehát evangéliumi alapú program, és nem copyright, és nem kizáró jellegű, tehát ha te beteszel egy Mária imát, a te gyerekeidnek, akkor azt te szabad vagy bármit nyugodtan betehetsz, senki nem megy oda, nem ellenőrzi le. Ettől a nyitottságtól, ettől a felajánlott ajándék lehetőségként emiatt van olyan nagy értéke és olyan ajándék.
Az a vád soha nem ért, hogy esetleg hittérítési gyakorlatot, tehát egy irányba elviszitek a gyerekeket, akikkel foglalkoztatok?
Na most egy kicsit el kell ezt mondjam, hogy ez hogy működik. Tehát mi a programot írtuk meg? Ennek a programnak megvan minden régióban a bemutató napja. És ide az jön, aki a saját gyerekével akar foglalkozni. Tehát, ha a te papodnak van egy első áldozós tábora, ő eljön a mi bemutató napunkra, őt mi felkészítjük, megismertetjük vele az anyagot, és ő ezt az anyagot, hatalmas ajándékcsomag, amit ugye az alapítvány terem, anyagi hátterét, ezt mi teremtjük meg, meg persze bejönnek az adományok is, és ezt a csomagot ő megkapja, és ő elviszi a te gyülekezetedben, és ebben a gyülekezetben ő az ő saját önkénteseivel, az ő saját hitoktatóival, vagy ifiseivel, ő tartja a saját gyerekeinek. Tehát az alapítvány soha nem ment oda csak ahova hívták, oda örömmel mentünk és megyünk mind a mai napig, tehát hogy ezt te olyan, hogy te kapod, ez olyan, mint egy vetőmag, aztán, hogy ezt a magot te cserébe veted, vagy szántóföldbe, milyen körülmények között nevelgeted, ezt ebben az alapítvány már nem, ebben nem szólt bele. Tehát emiatt nem érhetett ez a vád minket soha.
Említetted azt, hogy az alapítvány jött létre, tehát a Romániai Cohen keresztény oktatásért és erkölcsi nevelésért alapítvány. Itt azért felsorolnék, ha már matematikától indultunk, néhány adatot, hogy mekkorára nőtte ki magát ez az egész tevékenység. Tehát 93-ban 13 csoporttól indultatok, amelyből aztán fokozatosan 800-900 lett, a kezdeti 1000 fős gyermeklétszámból 2010-re 52.600 lett, és 25 év alatt több mint 700.000 gyermekhez jutott el ilyen módon az evangélium a Kárpát-medencében. Azt említetted, hogy 6 ország, tehát végsősorban az egész Kárpát-medence országait közrefonta ez a tevékenység, és hogy azt is említetted, hogy a rendszerváltás után megnyíltak a határok. De gondolom, hogy a romániai Európai Uniós csatlakozásig azért nem volt olyan könnyű átkelni, és főleg mai napig sem könnyű átkelni. Sokszor jártál Kárpátalján, és ott bizony kálvária volt elérni, mit tudom én, az ottani közösségekhez. Ez tudom tőled, hogy ezt nem állított meg.
Nem.
Néhány ilyen élményedre rávilágítasz, hogyha megkérdezik.
Hát igen, ez a kárpátai dolog, ez úgy volt, hogy kezdtem a tankönyveket, könyveket írni, és így találkoztunk az erdélyi kolléganőmmel Szófiában egy konferencián. Ő tőlem kapta ajándékban az egyik könyvemet, elvitte Kárpátaljára, ahol a lelkész férje odaadta a nevelési bizottság vezetőjét, aki engem meghívott így ismeretlenül nagy bizalommal, hogy az ottani hitoktatóknak egy ilyen képzést tartsak, amiből végül is egy 7 éves nagy sorozat lett, évente kétszer mentem ki. Ahhoz, hogy én oda eljussak, az útlevelemet egyszer le kellett vigyem az ukrán konzulátusra Bukarestbe, akkor azt ott hagytam, akkor ismerős hozta vissza, ez egy nagy segítség volt. Innen aztán indultam Kárpátaljára egyedül, tele anyagokkal, és hát bizony voltak helyzetek, amikor ott tartottak 2 órát, és jött nagy gúnyos kacajjal a vámos, hirtelen elkezdett tudni magyarul beszélni jó néhány telefon után, és mondta, hogy Irén néni hova megy, akkor, és mutatta, hogy meg összebilincseli a kezemet, mert valami félreértés volt, és azt hitte, hogy egy nagy politikai rendezvényre megyek, és hazudok azért, hogy hova megyek. Hát igen, volt olyan, hogy este értem oda, és a nagy fekete autó leszorította az útról. Voltak izgalmas helyzetek, de hogy ez egy olyan csoda volt ott lenni, segíteni neki, gondolkodni, újat vinni, mint ahogy én is kaptam, ugye, hogy kaptam Áliéktól, és én is úgy éreztem, hogy tovább kell adjam. Tehát nem lehetsz olyan önző, hogy annyit kapsz, és ezeket csak magadnak tartsd meg. Ez egy feladat az életben, hogy továbbadjad.
Engedd meg, hogy azért egy zárójelet csak nyissak, mert hogy a műsor jellege kapcsán, meg az én tevékenységem kapcsán csak nem tudom megállni, és kihasználom azt a helyzetet is, hogy pedagógussal is állok szembe. Ugyebár itt van ez az új oktatási törvény, ami az ukrajnai kisebbségek számára tragédiát jelenthet a továbbiakban. Mennyiben tapasztaltál ilyen vészjósló előjeleket a korábbi években, és véleményed szerint tényleg egy ilyen megszólítás mit jelenthet az ott élő közösségek, nemzeti kisebbségek közösségei számára? És itt nem csak a magyar közösségre gondolok.
Hát nézd, én tényleg azt hiszem, mindig úgy éreztem, hogy akkor, amikor oda megyek, hogy csak a kalapomat tudom a földig leemelni az előtt, ahogy a nők élnek, ahogy a nők harcolnak. És egyértelműen végig isteni csodaként lehetett érezni azt a gyönyörű munkát, amit ők ott végeznek. Azok, akik kitartanak, és akik nem menekülnek el. Hát gondolj bele, ott voltak ezek a behívók. Azt, hogy hogyan védték ki azt, hogy ne menjenek el. És hogy milyen volt, amikor hallottuk, hogy igen, sok hitoktató kollega is volt, aki meghalt a háborúban. És akkor tovább folytatódik. Legutóbb 2 évvel ezelőtt voltunk náluk, ők írták a tavaly előtti programot, és azt képzeld el, hogy óvodát építettek. Nagyberekben óvodát építettek, és én álltam és kérdeztem, hogy de most óvodát építeni? És Tóth Laci, az ottani lelkész barátunk mondta azt, hogy ha hiszel a jövőben, akkor óvodát kell építsél. Hogy ott ki fog tanulni, azt nem tudjuk. Csak reméljük, hogy ha rajtam ennyi áll, akkor én ezt meg kell tegyem, és a többit bízzam a jó Istenre. Fogalmam sincs, hogy mi lesz ott. Én remélem, hogy ez a nagy nyomorúságban egyszerűen nem lesz. Nem lesz, aki tanítson. Tehát valahogy hátha megúszszák, és talán annyit tehetünk mindnyájan. Ezt mi is tehetünk értük azt, hogy nagyon buzgón imádkozzunk. Tehát tényleg valahogy a Jóisten hallgassa meg azt, hogy nézzen le rájuk, és hogy már egy kicsit szabadítsa felett ebből a nyomorúságból őket.
És akkor térjünk haza, mert hogyha már óvodáról esett szó, akkor itthon is példa, Másképpen tekinthető az, hogy szintén a teljes az alapítvány kezdeményezésére alakult meg Marosvásárhelyen az első református óvoda.
Hát ez nem éppen így volt. Valahogy én ebbe az óvodás dologba is csak úgy belecsöppentem, mert hogy valamelyik évben, talán nem tudom, amikor 90-es évek legvégén a tanügyi törvény adott lehetőséget a hitoktatásnak opcionális tárgyként való oktatására. És akkor, igen, én akkor már a Kántor Tanítóképző Főiskolán tanítottam, és jöttek a kollégák, az óvónők, hogy jól van, hogy van lehetőség, de akkor mit tanítsunk, és hogy tanítsuk. És így kezdtük el a katolikus kolléganővel, Berecki Mancival egy képzés tanfolyamot, sorozatot az óvónőknek. Nagyon lelkesek voltak, mondták, hogy jól van, most már tudjuk, hogy, de nem tudjuk, hogy mit. És akkor így írtam meg a Mancival az első magvetés című hittankönyvet óvodásoknak. Ez 2002-ben jelent meg, aztán utána 10 év telt el, és mondták, hát ez nagyon megható volt, ilyen rongyá olvasott példányokat láttam. Ez volt az egyik legnagyobb öröm számomra, és akkor mondták, hogy na, kellene egy új, így írtuk meg aztán az Elmondom neked gyermekem című óvodás hittankönyvet, ezt is ketten közösen, és akkor hát ez így ez a kapcsolati rendszeren keresztül találkoztam azokkal a holland munkatársakkal, akik nagyon-nagyon szerettek volna támogatni egy óvoda indítást. És akkor ebben tudtam csak egy picit pöccinteni egy kicsit a dolgon, és végül is ez nem az én érdemem volt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 41 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk a műsorban Demeter Inén, Marosvásárhelyi református vallástanár, a Magyar Ezüst Érdemkereszt friss kitüntetettje, amelyet Áder János köztársasági elnök adományozott neki, és a pályafutásáról beszéltünk eddig. 2016-ig voltál ennek az alapítványnak az elnöke, most már nem vagy az?
Nem vagyok.
Hát... Ez azt jelenti, hogy ez a kitüntetés akár a csúcsot is jelenteti, és egy lépést most hátra tesz?
Hát nem. Ez talán csak ez csak a megyszem volt a torta habján, ez a kitüntetés. Azt hiszem, hogy a legnagyobb kitüntetést a munkában való részvételi lehetőség volt, a megtiszteltetés a Jóisten részéről. Ez nagyon érdekes, hogy mit érzel. Hogy érzel egy elhívást, aztán érzel egy harcot, érzed azt, hogy a szekér akkor megy előre, hogyha húzod, hogyha tolod, hogyha a gödörből a válladdal nyomod ki, de hogy ebbe te is azért benne vagy, és elfáradsz. És hát közeledett ez a varázslatos 50 év az én életemben, és azelőtt egy-két évvel rájöttem, hogy én az életemnek addigi pont felét 25 évesen kezdtem el ezt a munkát. És hogy éreztem már azt, ugye akkor a szüleim már idősek voltak, nagyon-nagyon sok segítségre volt szükségük részemről, és nem volt már annyi erőm. És ez a munka, ez ment tovább, ez ment a maga útján, csak hogyha én úgy éreztem, hogyha én ebben nem tudok 100%-kal benne lenni, akkor a munka a maga súlyától megy, de nem megy úgy tovább, ahogy én addig ezt tettem. És akkor nem lehet. Tehát itt azt hiszem, a mi életünkben nem lehet semmit sem, még 80%-kal se csinál. Ha nem tudod 120-szal, akkor minimum 100-szal csinálja, de alább nem adhatod. És akkor elkezdtem így mondani a kollégáknak, hogy én ezt megimádkoztam, és engem a Jóisten is úgy elengedett, hogy ma elmondta, na jól vagyon, jó és hű szolgám, most már más feladatot bízok rád, itt van 9 öreg az életedben, és most őket kell elvinni, elkísérni. Ez úgy elkezdődött az utóbbi 6 évben az én életemben.
Gondolom, hogy utánpótlás van, tehát a kezedadó kikerült
persze.
Utódok,
és
nem lesz gond.
Nem feltétlenül ők, hanem azok a csapattársak, akik velem együtt voltak, és akkor átrendeződtek a sorok, és én egy éven keresztül foglalkoztam azzal, hogy átadjam a felelősséget, az információt, a feladatokat, és akkor ezt olyan szépen tudtuk lezárni, hogy én az idén a saját autómmal, saját pénzemben elmentem a bemutatónapra, és végig élveztem az első sorból az egész programot, és ez egy nagy ajándék, hogy így lehetsz ott, folytathatod a gyönyörködést.
Azért Demeter Irénkérő, én nem tudom elképzelni azt, hogy na most hátradül karosszékbe, és elkezd téli zoknit kötni az utókor számára, és leül, és egy helyben meditál, mert mindig is egy olyan tűzről pattant hölgynek, ismertelek meg egy tevékeny hölgynek, és hát talán nem beszéltünk eleget, mert most valószínűleg, hogy a művészeté lesz a nagyobb hangsúly az életedben, ugye már a kerámia. Hogyan is állunk a fazakassággal? Kiállításod is volt, és milyen szálak fűznek az Örmény Magyar Egyesülethez, mert hogy az ők közreműködésükkel volt egy nagyobb tárlat is a közelmúltban, ahol meg lehetett tekinteni az általad készített edényeket.
Igen. Hát én 2002-ben varázsolt el engem a kerámia a marosvécsi sérülteknek a kiállításán. Az valami olyan gyönyörű és olyan magával ragadó volt, hogy talán most már talán kezdem megközelíteni azt a szintet. De hogy ez egy olyan ösztönös szerelem volt az agyaggal, aminek úgy éreztem, hogy utána kell menjek, miután egy fél év után már álmodtam azt, hogy gyúrom az agyagot, és akkor kerestem olyan embereket, mestereket, akik tudják ezt csinálni, és 2008-ig tulajdonképpen nem fazekaltam, 2008-ban aztán fazekas mestert is találtam, aki megtanított engem, és így kerültem be aztán a Szamosújvári Téka Alapítvány műhelyébe, ahol együtt dolgozunk. Mai napig ez a 10. év, amit ott kezdek. Ez úgy van, hogy egy hónapban egyszer elmegyünk, és közösen dolgozunk péntek délutántól vasárnap délig. Na most akkor ez, hát azt hiszem, hogy az élet egyik legnagyobb titka az, hogy találj valamit, amiben bele tudsz kapaszkodni, és ez, ha lehet, minél konkrétabb dolog legyen, ahhoz, hogy épp és normális lelkű vagy szellemű ember tudjál maradni ebben a mai stresszes világban, és nekem ezt jelenti az agyag. Nagyon hálás vagyok az Örmény Egyesületnek, mert végül is itt nálunk ők pályáztak, és ők szervezték meg a műhelyt, amiben mi tanítunk Dobribán Anna Mária kolléganővel, és hát igyekszünk ezt is végül is szolgálatként felfogni. Azt a nevet adtuk a műhelynek, hogy nyitott fészek, stresszoldó agyagozás felnőtteknek. És hát itt jó hangulat van, hát itt igyekszünk tényleg ezt a hangulatot megteremteni. A másik viszont azért ez a pedagógus másként is jön ki belőlem, mert hát nagyon izgalmas ez, hogy az agyagot eszközként használva hogyan tudsz a hitről beszélni, hogyan tudsz bizonyságot tenni. Ugye ez egy olyan mágnes, egy olyan vonzó, izgalmas dolog, ami miatt bejönnek az emberek akár egy gyülekezeti házba, és akkor ott 2 órán keresztül olyan jó kis foglalkozásokat lehet. Én most inkább felnőttekkel dolgozom.
Témaválasztás az összefügg a vallás oktatói múltaddal? Tehát, hogy vallási témákat is választasz a művekhez?
Nem. Ez valahogy az agyag úgy formálódik azzá, amivé válnia kell, mint ahogy mi is ugye formálódunk azzá, amivé válnunk kell. A műhelyben dolgozunk. Ott van egy kis bevezető, vagy valami kis izgalmas felvezetése. Azoknak a foglalkozásoknak viszont, amit tartok, azokban is ott a hitről beszélünk. De az én munkáimban, nem feltétlenül. Az egy kézműves tevékenység számomra.
Azért gondolom, hogy ha már az alapítvány vezetésétől egyet hátrébb léptél, azért az oktatói folyamatot tovább folytatod.
Én nagyon rég nem tanítok. Tehát én már azt hiszem 7. éve hivatalosan nem tanítok, viszont hát a cégünknél dolgozom, és hát ez a munka azért nehéz a mai világban. Magán vállalkozásból megélni, ez is nagyon nagy stresszt és nagyon nagy erőbefektetést jelent. Hát megvan ez a formája. Vagy hívnak előadásokat tartani még mindig, vagy még mindig megkeresnek pedagógus kollégák, akiknek szükségük van az én útmutatásomra egy egyes fokozatú dolgozat megírásában. Tehát azt hiszem, hogy ez egy ajándék, hogy a tanításnak a hivatalos kötött formáját tól ugye mentesültem, és hogy lehetőséget kapok ezekre, vagy megkeresem adott esetben ezeket a nyitott szabad lehetőségeket, amiben nem kell osztályozni, nem kell naplót írni, nem kell... tehát ez maradt meg nekem így a tanításból.
Egy 25 éves pályafutásnak van most úgymond egy kicsit visszalépés íze, ha jól értem.
Igen.
Viszont a református egyházzal azért nem boldogtad fel a kapcsolatot.
Jaj, nem.
És
nem,
most
nem,
októberben nagyszabású ünnepség sorozat lesz, ugyebár a Magyar Református Egyház 100. évfordulója alkalmából. Erre készülsz-e külön? Tartod a kapcsolatot az alapítvánnyal, valamilyen különleges rendezvényen részt vesztek-e, vagy amúgy a közös nagyszabású rendezvénysorozatnak lesztek a résztvevői?
Hát az alapítvány neki a profilja, tehát az alapítvány profilja a Biblia hét. A Biblia hétnek az idén témája volt, és egy gyönyörű programot írtak a felvidéki kollégák, amiben a reformátorok nagyon játékos formában vannak feldolgozva, nagyon interaktív, gyönyörű program ez, úgyhogy ezt külön is ajánlom a református hitoktatás figyelmébe, hogyha még nem találkozott volna vele. Én most nem szerveztem semmit, és csak magánemberként veszek részt azokon a rendezvényeken, amik a szívemhez nagyon közel vannak.
Itt a beszélgetés végéhez közeledve még egyszer gratulálok, és külön kiemelném azt, hogy egyedüli hölgyként milyen fontos ez a díj. Természetesen, hogy a többi férfi díjazottnak is gratulálunk innen a Marosvásárhelyi Rádió stúdióból. És egy kedves hallgató küldött egy SMS-t, amihez teljes mértékben csatlakoznék én is. Azt írja Renáta nevű hallgatónk, hogy szeretettel gratulálunk a díjhoz, és örülünk, hogy egy arra érdemes, kiváló személyiség kapta, aki a szebbik nemet képviseli.
Köszönöm szépen.
Idénkkel találkozzunk mindenképpen többször a továbbiakban, akár, apropó, mikor lesz újabb kiállítás a kerámia alkotásokból?
Hát, igen, az Örmény Fesztiválon Vásárokon vettünk részt, most a Gyergyóban volt a nagy fesztivál, ott is szép standunk volt, viszont most egy nagyon érdekes előadásom lesz a következő, ez 6-án lesz Budapesten a Párbeszéd házában, az örményországi kószálásaimnak a tapasztalataitról fogok mesélni, és az lesz a címe, hogy Örményország időtlen lelke a lelkemben. Most erre készülök.
Tehát október 6-án.
Budapesten, igen.
Aki Budapesten jár, az a Párbeszéd házában nézzen be mindenképpen, és akkor hallgassa meg Demeter Irénke előadását erről a fontos témáról. Köszönöm szépen még egyszer, hogy befáradtál, és sok sikert a továbbiakban az életben.
Köszönöm szépen.